először ilyen földrajzi felfedező akartam lenni, aztán rájöttem, hogy azért az így Magyarországon nem lesz jó. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy Albert Schweitzer leszek. Tehát majd járom a dzsungelt, és ott gyógyítom a trópusi betegségeket.
Volt bolti eladó és kőműveskedett is. Igaz, falat rakni csak ferdét tud, vakolni meg sosem akart. Mostanában azt mondja, az éc mellé megkapta a koronavírust is. Nem neki való a politika, mert sokáig nem tud egy helyben ülni. A Szabad Európa Selfie című podcastjának vendége Szlávik János, infektológus, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa.
Covid nélkül is volt elég megója. Mi van most?
Azt szoktam mondani, hogy a koronavírust azt én nem az éc helyett kaptam, hanem mellé. Talán a harmadik szakmám a trópusi betegségek az, ami kevésbé jellemző most, hiszen nagyon kevés ember megy a trópusokra, úgyhogy nagyon kevés olyan ember van, aki valamilyen trópusi betegséggel érkezik hozzánk, de egyébként a nyáron azért volt egy-két maláriás eset, úgyhogy még valamennyire ezzel is kell foglalkoznunk.
Hogy lesz valakiből Budapest kellős közepén trópusi betegségek szakértője?
Ó, hát ez egy régi történet, ugye mindenki gyerekkorában akar mozigépész lenni, meg tűzoltó, meg rendőr, meg stb. Én először ilyen földrajzi felfedező akartam lenni, aztán rájöttem, hogy azért az így Magyarországon nem lesz jó, úgyhogy úgy döntöttem, hogy Albert Schweitzer leszek. Tehát majd járom a dzsungelt, és ott gyógyítom a trópusi betegségeket, és akkor ez az egész gimnáziumon már úgy telt el, hogy nyilván orvos leszek, és az egyetem alatt pedig végig csak azzal foglalkoztam, hogy bejussak az egyetlen Magyarországon működő trópusi intézetbe. Ennek az a sztoria, hogy ez egy hatalmas, úgynevezett trópusi osztály volt, és én azt hittem, hogy itt Magyarországon a legkülönbözőbb trópusi betegségeket fogjuk gyógyítani. Kiderült, hogy ez messze nem így van, hogy 1986-ot írtunk.
De ez még honnan jött?
A rendszerváltás előtt, azt nem tudom. És ugye én azt hittem, hogy ebbe a szentélybe belépek, és itt csak maláriásokkal, ebolásokkal, a legkülönbözőbb izgalmas dologgal fogok foglalkozni, és amikor először beléptem az orvosok megbeszélésére, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy a pártitkárnak, az édesanyjának a különböző bajairól, panaszairól volt szó. Tehát ez az osztály egy ilyen kiemelt osztály volt. Természetesen volt trópusi része, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszerváltás előtt nagyon sok trópusi beteg érkezett Magyarországra. Ezek az úgynevezett baráti országok voltak, tehát Angola, Laosz, Vietnám is. Ezekről a helyekről mi nagyon szívesen fogadtunk, hát úgymond üdültetni különböző embereket, és ők rengeteg trópusi betegséget hurcoltak be magukkal, úgyhogy sokkal-sokkal többet lehetett akkoriban tanulni, mint most. Ezért van az, hogy a mai világban, ha valaki trópusi betegségekkel foglalkozó szakember szeretne lenni, mert van azért ilyen, 5-10 évente egy, akkor őt el kell küldeni tanulni. Tehát valamilyen trópusi országba el kell küldeni egy hosszasabb tanfolyamra, hogy megtanulja, mert itt annyira kevés van, hogy ezt itthon nagyon nehéz megtanulni.
Megtanulta, de hogyan került a Navy SEAL-hez? Ugye ez egy elit kommandó.
Igen, egy elit kommandó. Ugye már amikor én ugye trópusi betegséggel kezdtem foglalkozni, akkor is volt egy olyan igény, hogy ezt valahol látni kell a területen. Dél-Amerikában, Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában is. Borzasztó szerencsés helyzetben voltam, mert a főnököm jóba volt ezzel az amerikai katonai orvosa, aki ilyen trópusi tanfolyamokat szervezett, és én Egyiptomban tanultam meg ezt a betegséget, vagy ezt a szakmát, és az rendkívül izgalmas volt. Ezt mindenhol úgy csinálják, hogy nem egy teremben ülünk, és hallgatjuk az előadásokat, hanem kivisznek a területre, az ország legkülönbözőbb részeire, a legkülönbözőbb kórházakba.
Miket látott ott?
A leprától, a koleráig, tetanusz, rendkívül izgalmas dolgokat. Jelenleg ez megszűnt már, talán lehet, hogy az amerikai katonákat már kevésbé látják szívesen Egyiptomban, de Peruban van a világ egyik leghíresebb ilyen tanfolyama, és Peruban is ugyanígy működik. Tehát mennek a dzsungelba, a sivatagba, a tengerpartra, tehát járják az országot, és a legkülönbözőbb trópusi betegségeket meg lehet tanulni.
Mondjuk el tudom képzelni, amikor tényleg beesik valaki, és kiderül róla, hogy maláriásan pedig dörzsöli a tenyerét, hogy na végre. De hát mégiscsak van egy K-körletünk Tökölön. Ennek mi a sztoria? Hogyan alapított K-körletet Tökölön?
Ez megint csak egy izgalmas sztori, hiszen még az egészségügyben mind a mai napig észlelhető egyfajta félelem, elutasítás, a HIV-fertőzöttekkel kapcsolatban. Úgyhogy a börtönben is ez volt, és a lényeg az, hogy Magyarországon ez a betegség még egy stigma, félnek tőle, senki nem szeretne velük találkozni, mert azt hiszi, hogy akár egy kézfogással is terjed. Teljesen európai módon próbáltuk a helyzetet kezelni, tehát a rabok azok abba a börtönbe mentek, ahova irányították őket, ahol laktak, ahova szólt a beutalójuk, ugye? És kiderült, hogy a többi rab nem bírja őket elviselni. Tehát őnekik annyi megaláztatásban, kirekesztésben, fizikai erőszakban volt részük, hogy úgy döntöttünk, hogy sokkal jobban járnak, ha együtt maradnak. Úgyhogy kineveztünk egy úgynevezett K-körletet, ez egy felújított körlet volt, ahol egy-két pricses ugye, cellák vannak, és teljesen külön áll az összes többi épülettől. Az egészségügyi személyzet sokkal jobban meg tudja őket közelíteni. Valóban nem keverednek annyit a többiekkel, és még így is, amikor az udvaron sétálnak, bebeszólogatnak nekik a többi rabok, hogy nem akarom mondani, mi van ti kis. Tehát ma még az AIDS az egy ilyenfajta megbetegedés. Ennek az az érdekessége, hogy az Európai Unióban ilyen nincs. A rabok mindenhol együtt vannak a többiekkel, akár HIV-fertőzöttek, akár nem. És az Európai Unió kijött kivizsgálni, hogy miért van ez a K-körlet. És ők mondták, hogy hát szüntessük meg. És akkor kiderült, hogy nem, a rabok sokkal jobban érzik így magukat. Most kb. 20-an vannak benn, és ők sokkal jobban érzik magukat, hogy együtt vannak, együtt tudják a problémáikat megbeszélni. Nekem orvosként kényelmesebb nem 13 börtön meglátogatni, hanem csak egyet. A gyógyszert jobban kapják, az ottani nővér ért ennek a betegségnek a kezeléséhez. Tehát kiderült, hogy ez egyelőre, amíg úgymond kevesen vannak, azért a 20 nem kevés, és nem sokára tele lesz, addig ez így jobb. Na most az, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látja, ez általában a bűnözői létnek a titka, mert hát van, aki nem először van már benn, mondhatok számokat, mondjuk 5-5-ször. És szinte már ilyen barátként üdvözlik egymást a visszatérő vendégek. Hát ez sajnos ezekben a körökben nem ritka, hogy valaki többször vissza.
Sőt, találkoztam olyannal, aki valójában tök hálás volt Magyarországnak azért, hogy Magyarországon került börtönbe, és nem Oroszországba. Azt mondta, hogy ha Oroszországba kellett volna letölteni a büntetését, ez egy gyilkosság volt, akkor valószínűleg ő már nem élne, mert hogy ott nem kapta volna, sem rendszeresen, vagy egyáltalán a gyógyszereit.
Hát sokat mesélnek az ukrán és orosz börtönkörülményekről, és ha már így a fertőzéseknél tartunk, a fertőzésekről. Tehát a legnagyobb tuberkulózis gócpont Oroszországban azok a börtönök. Nem csak a rabok, már a börtönőrök is megfertőződtek tuberkulózissal. Nem beszélve a hepatitis C-ről, ugye a C-típusú mágyuladásról, illetve arról, hogy valóban ezekben az országokban nehezen elérhetőek a HIV gyógyszerek. Tehát vannak, nagyon sok európai országban van gyógyszer, de nehezen elérhető és elképzelhető, hogy nem pont a börtönök azok, ahol a HIV-fertőzötteket kezelik. Ez így van, ilyen szempontból teljesen rendben van. Egyébként aránylag jó körülmények között vannak, egyébként azt kell, hogy mondjam.
Magyarországon, aki HIV pozitív, az állam biztosítja a számára ezeket a gyógyszereket?
Szinte minden európai országban, ugye Oroszországot azt tudom, hogy nem, de minden európai országban. Ezek annyira drágák, hogy itt ez a 50-70, de még a 90%-os szabály sem működne. Tehát, hogyha egy gyógyszer egy hónapra mondjuk 300 ezer forint, vagy 500 ezer, annak a 10%-a is nagyon-nagyon sok. Ráadásul ezt úgy, hogy egész életében. Tehát nem egy átmeneti időszak, hanem amíg él fogja szedni. Hogyha mindenhol a világon úgy döntöttek, hogy ezeket a gyógyszereket ingyen, vagy mint Magyarországon úgynevezett doboz díj fejében adják, ez egy doboz 300 forint per hónap. Úgyhogy azért ez így nem olyan drága, de hangsúlyozom, ez mindenhol így van. Magyarországon olyan közepes a szabályozás, tehát hogy ki mit mennyire kezelünk. Vannak olyan nyugat-európai országok, teljesen lazán kezelik, tehát akár a biztosítási jogviszonyt is. Mert nem azt nézik, hogy ő most biztosított, menekült, stb., hanem hogy mennyire veszélyes a társadalomra nézve. Ugyanis, hogyha nem szed gyógyszert, akkor fertőz. Ha gyógyszert szed, akkor nem fertőz.
Doki, hogyan működött ez, nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt, amikor a K-körletet alapítottak, akkor felhívták önt, hogy János, az van, hogy, és akkor gyere már, csináljuk meg ezt a körletet.
A legjobb ez úgy működött, hogy így van, hát magát a körletet azt együtt beszéltük meg, viszont akkor még a rabokat beszállították ide a kórházba. És ráadásul, ugye, ha valaki ismeri a rabokat, az tudja, hogy a rab az unatkozik, és pláne egy HIV-fertőzött rab, bármikor tud olyan tüneteket produkálni, amivel be kellett hozni. Tehát, hogyha volt 10 rab, akkor 10 egymás követő napon minden nap hoztak egy rabot is.
Kirándultak?
Igen, kirándultak, ugye jön a nagy rabomobil, és akkor kihozták őket. És akkor ebből nagyon elegünk lett, hogy bármelyik nap jöttem, mindig állt egy rabszállító az épület előtt, és akkor a főnököm mondta, hogy te János, ezt old meg, mert ezt nem bírom tovább, hogy állandóan az őrök cígölték az embereket. És akkor találtuk ki azt, hogy akkor nem ők jönnek ide, hanem én megyek oda. És akkor én ott nézem meg őket, a vérvételek is ott történnek. Ők csak akkor jönnek ide, ha valami olyan komolyabb vizsgálat kell, vagy be kell feküdni a kórházba. És ez így jelentősen megkönnyítette a börtönnek is az életét.
Milyen viszonyban van a kelkörletesekkel?
Hát, megmondom őszintén, az elején belittek az erdőbe. Tehát voltak olyan kéréseik, amik az elején, hogy mondjam, mai szemben már nem kellett volna teljesíteni, ez így van. De azóta nagyon sokat tanultam, de ez így van az őrökkel is. Tehát ezt mindenki tudja, hogy egy kezdő őrt simán be lehet vinni az erdőbe is. Ezt meg az én kákörletes rabjaim is tudják. Úgyhogy belittek ezzel azzal. De hát nagyon sokat szigorodott azóta az élet. Tehát én emlékszem, a kezdetekben vittem neki karácsonyra ajándékot, pizzát, sonkát, hogy végig valamennyire kicsit jobb legyen az étkezésük. Ma már ez teljesen elképzelhetetlen. Se bevinni, se kihozni, semmit nem lehet onnan.
Selfit itt a Szabad Európán dr. Szlávik János infektológussal, akivel eddig beszélgettünk arról is, hogy hogyan alapított HIV-fertőzött körletet a tököli börtönben. Most pedig arról fogunk, hogy hogyan kapta meg kezelésre az első koronás betegeit.
Most mondta nekem az előbb, hogy költözni fog a kórház. Mi lesz ezzel?
A kákörlettel nem lesz, nem hiszem, hogy a kákörletet elviszik. Ez így van. Mert egyrészt nem tudom hány száz kilométerre nem fogok hetente kiutazgatni. Másrészt, mint mondtam, az ő a problémáikkal azért idehozzák őket a kórházba. Egyszerű dolgokat megoldanak a kórházban ott, de hát gondoljuk végig, eddig is szállítottak rabokat az ország minden részéről. A börtönkórházba meg fogják tudni ezután is oldani.
Említette, hogy a többi rab él a K-körletesektől, de mondhatjuk ezt a társadalomra is, vagy változott azóta bármi? Mit vesz észre?
Ugye érdekes, mert hogy a Covid-járvány kapcsán az AIDS-járványról beszélgetni, de nem változott még. Még mindig nem érte el azt a küszöböt az AIDS, hogy az emberekettől ne féljenek, vagy egyáltalán többet gondoljanak rá. Ez most a Covid-járvány idején is csodálatosan látszik. Tehát az első hullámban, amikor valójában még senki nem találkozott covidos beteggel, terjedtek ezek a nézetek, hogy hát ez nem is igaz, meg nincs is vírus, meg jöttek a vírus, meg az oltástagadók. És most, ahogy ugye szerintem mindenkinek a barátai között, rokonai között van beteg, most mindenki megijedt. Most ugyanez van a HIV-vel is.
De ez ilyen magyar sajátos?
Nem, ez mindenhol a világon így volt. Hát, biztos, hogy vannak elfogadóbb országok, de nálunk ez így működik. Tehát, és ez még nem sok. Tehát az évi 300, ez nem éri el azt a küszöböt, hogy az emberek találkozzanak, érintkezzenek, megismerjék a HIV-et. Úgyhogy igen, továbbra is nagyon nagy az elutasítás, a félelem, a kitaszítás, ez megmaradt a HIV kapcsán sajnos, és ezért a HIV-esek nagyrészt mindig bújdokolnak. Tehát ők. Hát ugye kérdezni az ember, hogy hát azért, ha ma már van rá gyógyszer, hogy akkor miért van még mindig ugye 300? És szerintem több van. Tehát miért terjed még mindig? Mert egyesek nem foglalkoznak vele, különösen a rizikócsoportosok. A melegek nem igazán foglalkoznak azzal, hogy elkaphatják ezt a betegséget. Ráadásul elkapják, valóban vannak gyógyszerek, amikkel el lehet élni 50-60 évig.
Milyen az operatív törzsben dolgozni? Élvezi?
Hát már nem nagyon dolgozom velük, de tény az, hogy a politikusi lét és az orvos lét merőben különböző. Én maradok inkább az orvosi létnél, szóval... Nehéz. Én ugye egy rendkívül mozgékony ember vagyok, jövök, megyek állandóan, és nehéz órákat ülni és valamiről tárgyalni, de hát az operatív törzs azért van, hogy ezt tegye. Úgyhogy eleinte még jártam, de nem szabad elfelejteni, hogy én itt a betegek között mozgok, és ugye bármikor megfertőződhetek, úgyhogy én azért hamarabb leszek fertőzött, mint az ottaniak.
Nem fogja lecserélni a kórtermet, meg a kórházat, nem tudom,
Nem, ez nagyon szinten nem, hogy nem. Tudom, hogy vannak orvosok, akik politizálnak, úgy értem, hogy politikusként is funkcionálnak, de nem fogom.
Hallottunk már ilyenről.
Igen.
Covid, második hullám, kellős közepe, erre számítottunk?
Nem, de hát ezt, ha én erről mesélnék, hogy én 2019. decemberében azt mondtam, hogy inkább nem lesz ebből világjárvány, mint lesz. Tehát akkor is borzasztó jó jós voltam. De az első hullám idén is mondogattam, hogy hát a második hullám lehet, hogy enyhébb lesz az elsőnél. Tehát tőlem senki jóslásokat ne fogadjon el. Nem, azért ezt nem gondoltam. Tehát gondoltam, hogy esetleg lesz több beteg, de most nagyon sok van. Tehát azért ezt mindenki látja, hogy most sok beteg van. Viszont minden hullámnak van egy csúcsa, egy platója, és aztán elcsöndesedik. Gondolhatunk arra, hogy nem sokára bekövetkezik ez a legtöbb beteg, legtöbb halott, és utána el fog csöndesedni. Ugye vannak más országokban tapasztalatok erre, és látom, hogy Ausztráliában hogy volt. Látom, hogy vannak olyan országok, ahol semmilyen hullám nincs, tehát az ember bizakodik.
Sokan azt mondták, hogy újságírók, hogy a kormány elengedte a járvány fölötti kontrollt. Ön egyébként mit gondol erről? Tehát tényleg ez most végig söpör a magyar társadalmon mindenféle kontroll nélkül, az állam egyébként sem tudna beavatkozni, vagy pedig az van, hogy megpróbálják tartani a gyeplőt, akár határzárral, mindenféle intézkedésekkel, és ez inkább csak a magyar embereken múlik.
Nem tudom, hogy mi lesz, de azt látni kell, hogy igazából most már az emberek is látják, hogy ez tényleg csak az időseknél okoz komoly gondot, tehát nagy részt. És nagyon kell vigyázni az idős otthonokra és a kórházakra. Tehát azt látják már, hogy a fiatalok, meg a középkorúak vagy tünetesen, vagy tünetmentesen esnek át rajta. Tehát nem itt a gond. A gond az idős. Tehát amíg a kórházaknak van kapacitása ápolni őket, amíg van elég intenzív, tehát amíg ez elegendő, addig nincsen baj.
Elegendő meg?
Hát még igen. Még igen, még biztos, hogy igen. Szóval én mondom, nem tudom a számokat, de hát jóval több betegre és jóval több intenzív ellátással számolnak, mint ami most van. Tehát eddig még ebből nincsen gond. Ne felejtsük el, Olaszországban, amikor az apokalipszis volt, semmi nem volt. Se maszk, se védőfelszerelés a kórháznak, semmi. És rá szabadult az egészségügye. Ezt nem lehet. Tehát eleve, hogy az emberek vigyáznak magukra, már abból nem lehet annyi beteg. Eleve, hogy a kórházak fel vannak készülve, már nem lehet olyan, hogy rengeteg egészségügyi dolgozó megfertőződött. Nálunk alig fertőződnek egészségügyi dolgozók. Tehát, ha logikusan végig gondolom, sem lehet már olyan. De én rosszul is vagyok. Meg hát már van vakcina. Tehát azt is gondolhatjuk, hogy január 4-én nyilvánosságra hozták a szerkezetét, és már van vakcina. Elképesztő sebesség. Persze mindig elmondom, hogy ez nem így van. Tehát ezek a vakcinák, ezek jóval régebbiek. Jó példa erre az adenovírus alapú vakcina, amit az Ebola ellen fejlesztett ki valamelyik hadsereg laboratóriuma 10-15 évvel ezelőtt, és ugyanazt a technológiát rátették most a koronavírusra. Tehát így könnyű gyorsan oltóanyagot létrehozni. Nem, én azt mondom, hogy az emberiség úgy el fogja felejteni másnapra, mint ahogy jött. Tehát az emberiség feledékeny. Tehát lesz oltóanyag, majd valamikor, azt nem tudom mikor, az emberek nagy része beleszólt, ugyan 50-60%-ot mondanak, hogy akkor már nem lesz belőle a járvány. És aki teheti, beoltatja magát, mindenki kap egy ilyen oltási könyvet, elindul a világba, és elfelejti az egészet. Én úgy gondolom, hogy így lesz. Ráadásul borzalmas sok oltó kísérlet zajlik. Tehát 150 indult el, és már 7-8 már célegyenesben van. Úgyhogy nem tudom mikor, de lesz vakcina, és amennyire ismerem ezeket az oltóanyagokat, egészen kiválóak. Na most az, hogy megakadályozó, hogy beteg legyek, hogy meghalljak, hogy súlyos beteg legyek, hány szó kell beadni, na ezek a nyitott kérdések. Ezekre azért még várni kell.
Ön fél attól, hogy elkapja?
Nem. Ahogy a anyukámmal csináltak egy riportot véletlenül, aztán kiderült, hogy ő a mamám. Ez a riport úgy kezdődik, hogy én nem félek semmitől. Hát azért így nem, de a mamámtól örököltem, akkor nem. Nem, hát azért ne felejtsük el, hogy én mivel foglalkozom. Tehát étszel, és akkor is foglalkoztam étszel, amikor nem volt gyógyszer rá. Tehát 1900, 86-tól 95-ig nem volt gyógyszer, 10 év, és nem volt gyógyszer. Tehát, hogyha akkor valaki megfertőződött, az igen kellemetlen lett volna.
Szülei mit mondtak, amikor ezt elkezdte?
Hát, ugye akkor, hál' Istennek már akkor lehetett tudni, hogy nem fertőzöd olyan könnyen. Tehát ez nem influenza, és nem koronavírus. Tehát nem ugrik át egyik emberről a másikra. Teljesen alapvető dolgokat betartva tudjuk, hogy nem fertőződhetünk meg. De hát vannak, ugye ebola, volt az ebola gyanús esetünk, a kolera, a pestis, ezek izgalmas dolgok, be kell tartani a szabályokat. Hát azt szoktam mondani, hogy az itteni nővérek azért voltak óriási előnyben, mert ők tudták. Hát itt volt egy ebola járvány pár évvel ezelőtt, mármint úgy értem, hogy a felkészülés, és a dolgozóknak megmutatták, hogy kell ezeket a ruhákat fölvenni, levenni, hányszor kell cserélni. Tehát szinte mindenki tudta, hogy mi a dolga. És ehhez jött most a koronavírus, a nővérek nagy része, jó része tudta, hogy kell rendesen védekezni egy légúti kórokozóval szemben. Hát így került ide, ugye, ez is egy érdekes sztori, miért a László kórház. Na miért? Kik voltak az első esetek?
Fogalmam sincs.
Iráni diákok.
Ja, tényleg.
Az iráni, és Irán az már Magyarországról trópusi ország. És mint trópusi betegek kerültek ide, a trópusi osztályra. És, mert ugye hát ez egy tüdőgyulladás. És mindig megkérdezik, hogy kerültem én ebbe bele. Hát így, hogy ezek trópusi területről érkező diákok voltak. És aztán pedig már adta magát a kórháznak a kiváló felépítése, ez a pavilonrendszer, hogy különböző pavilonokban jól lehetett izolálni a betegeket. És azóta nem enged el. Nem enged el, közel 200 betegünk van fekvőbeteg osztályon, és 30 fölött intenzív osztályon.
Az baromi sok.
Az nagyon sok, mert általában azért ilyen 40-50 van.
Baromi sok mindent csinál, de egyébként mit csinál még emellett, ami mondjuk nem szakma?
Betélkedek, ez a hobbim. Tehát ez a...
Kvíz?
Kvíz. Telefonon, milliómos. Repülőn ugye, bármelyik, azokon a repülőkön, a hosszú távúkon ott vannak ezek a játékok. És tévé, hát elég nagy baj, hogy a televízióban újabban eléggé elcsendesedett a legyen ön is milliómos. De van online verzió, azzal is lehet játszani, és ezt elmondom most is, hogy egyre nagyon-nagyon büszke vagyok. Tehát nehéz megnyerni mondjuk egy fődíjat a milliómos játékon. Na jó, én csak játszom, tehát nem élesben mondom. De amikor Magyarországra került az első online legyen ön is milliómos, nem viccelek, az első próbálkozásnál megnyertem a fődíjat. Na jó, hát virtuálisan. A baj az, hogy sose utána nem sikerült már, pedig ez nem tegnap volt, tehát az szerintem mikor jött a milliómos Magyarországra? Nagyon régen.
20 éveken.
Négy van, na, és utána valamikor jöttek az online verziók, és sikerült a 40, nem tudom, 40 millió, hogy mi volt akkor meg kitalálni. Azóta se sikerült, tehát azóta csak játszom, de nem, 10-20-nál elakadok.
Mi lett volna, ha valóban megnyeri ezt a 40 milliót? Mire költötte volna?
Ó, nem tudom, én ugye, amíg nem volt koronavírus, addig utaztam aránylag sokat. Ugye ez az AIDS-ből is van, konferenciákból, a trópusi betegségekkel való foglalkozásból adódik, hogy aránylag sokat utaztam, úgyhogy gyanítom, hogy valami ilyen lett volna. Ez kell egy kicsit az országból kiszabadulni, szóval én mindig azt, én egy olyan fajta ember vagyok, hogy én úgy gondolom, hogy valaki akkor tud a legtöbbet, vagy akkor lát a legtöbbet a világból, hogyha sokféle szemszögből nézi. Ez önd a hírek, tehát én a hírstartot olvasom, vagy ami minden szemszögből néz, és az utazások, és az életem is ilyen, hogy igyekszem minden szemszögből látni az ügyeket, nem csak egy oldalban nézni.
A Szabad Európa Selfie podcastjának vendége dr. Szlávik János infektológus volt, aki szerint hamarosan Magyarországon is lesz vakcina a koronavírus ellen, és néhány év múlva már nem is fogunk emlékezni a pandémiára. Jövő héten újra selfie itt a Szabad Európán. Köszönöm figyelmüket!